No, hát akkor, mint múltkor mondtam, egy másik témára térünk át ma, mégpedig azt fogjuk megvizsgálni, hogy ugye egy vasbeton gerenda esetében idáig mindig csak azt néztük, hogy hajlításra hogyan kell vizsgálni, vagy egy oszlopot normál feszültségre. De ugyanakkor, ha egy gerendának az igénybevételeit meghatározzuk valamilyen külső teher hatására, akkor természetesen nem csak nyomatéki ábra fogja jellemezni az igénybevételeket, ezzel foglalkoztunk idáig, hanem nyírásra is. Igénybe lesz véve ez a gerenda. A nyírásnak a jele a továbbiakban a szabványos előírások szerint, az Eurocode szabvány szerint V betűvel lesz jelölve. Tehát ha ilyet látunk, akkor későbbiekben ez azt jelenti, hogy nyírőerővel terhelt a szerkezet. No, ugye a fesztávolságunk az adott, van valamilyen Q teher, és akkor ez a kétféle igénybevétel terheli alapesetben minimum ezt a gerendát. És azt is tudjuk, ugye, hogy ahol a nyomatéknak a maximum van, ott a nyírőerő nulla, tehát most gondolhatjuk azt, hogy idáig azzal foglalkoztunk, az az egyetlen keresztmetszetével ennek a gerendának, ahol az MED méretezési nyírőerő, az igényvételek alapján meghatározható méretezési nyírőerő keletkezik. De az összes többi szakaszán, hogyha ezt a gerendát nézzük, nem csak nyomaték, hanem nyírőerő is van a tarton. Tehát egy valamely tetszőleges keresztmetszetben működő igénybevétel pár az a nyomaték és a vele együtt működő nyírőerő lesz. A nyírőerőnek a számított értékét az igénybevételek hatására, ugye azt VED-vel fogjuk jelölni, ami a külső terhekből származik. Ennek van valahol itt egy maximuma, a támasz környékén, ahol elvileg a statikai váz szerint a nyomaték az nulla lenne, de majd meg fogjuk látni, hogy ez nem ennyire egyszerű, mert a statikai váz ebben az esetben csak egy vonal, de a szerkezet az egy szerkezet, tehát annak vannak keresztmetszeti méretei is. Tehát amikor majd ezt a részét fogjuk vizsgálni a tartónak, akkor ez is elő fog kerülni. A szerkezet vizsgálata egyébként hát végül is nem egyetlen keresztmetszet vizsgálatára terjed ki, hanem a szerkezet egészére. Tehát egy ilyen egyszerű gerendánál is, amikor ennek meg kell határozni a vasolását, akkor ezt az igénybevétel együttes kell figyelembe venni, és ugye a nyomaték is változik, a nyírőerő is változik, ezek együttesen és külön-külön is különböző értékeket tudnak felvenni. És hát akkor a továbbiakban ezzel fogunk foglalkozni, hogy a vasbeton gerendának hogyan történhet a nyírás vizsgálata. Milyen módon kell vizsgálni, vasalni egy gerendát, hogyha nyírásra is igénybe van véve. Ahogy az eddig is volt, alapvetően most is két esetet tudunk megkülönböztetni. Az egyik az, amikor az igénybevételek viszonylag kicsik, és a szerkezet repedésmentes állapotban van. Ahogy az a hajlításnál is volt. De ugye ebben az esetben gyakorlatilag ugyanúgy fog működni a tartó, mint egy klasszikus, homogén, ideálisan rugalmas állapot alapján működő szerkezet. Tehát használhatjuk ugye azokat a képleteket, amelyeket ismerünk már eddigi tanulmányainkból, amely szerint meg lehet határozni ugye egy tau nyíró feszültséget a keresztmetszet bizonyos magasságában, és ez a tau nyíró feszültség, ez függ ugye a mértékadó nyíróerőtől, tehát a VED szorozva ugye a statikai nyomatéka az adott szál fölötti keresztmetszet résznek a semleges tengely helyére, osztva a I inercia nyomatékával ennek a keresztmetszetnek a semleges tengely helyére, és osztva az adott helyen a tartó keresztmetszetnek a szélességi méretével. Ezt a szélességi méretet, ezt B index vevének szokás jelölni a továbbiakban. Ez utal arra, hogy tulajdonképpen a gerendának a gerincében keletkező, vagy érvényes keresztmetszeti szélességet jelenti. Tehát az ismert Zsurovszki által elnevezett képlet, ugye, amit már tanultak, és itt annyiban különbözik a hagyományos keresztmetszettől ennek a számítása, hogy itt ideális keresztmetszeti tényezők vannak, tehát az ideális keresztmetszet statikai nyomatéka és az ideális keresztmetszet inercia nyomatéka, ahol az acél keresztmetszet ugye betonná van transformálva azzal a bizonyos alfa-e tényezővel, amelyik a két anyag rugalmassági tényezőinek a hányadosa. Tehát, hogyha van ebben a keresztmetszetben mondjuk egy T, ne legyen ez egy derékszögű négyszög, hanem valamivel ennél bonyolultabb, tehát egy T keresztmetszetű gerendám, amely T keresztmetszetű gerendában vannak vasak, azt is be lehet rajzolni. Ugye, alul több vas van, mert hogy itt a nyomaték az alul fog keletkezni, de fölül is kell bele azért tenni vasalást. Mondjuk legalább egy ilyen vasalással körbe kell a keresztmetszetet venni. És akkor a méreteit azt az eddigiek szerint ugye H, T-vel jelöltük ennek a felsőnek a vastagságát. Itt ez lesz az a bizonyos B vevé, tehát a gerinc szélesség, fönt pedig hát van egy teljes szélesség, ha úgy akarjuk. Akkor nagyjából ugye ezzel a keresztmetszeti adatok ismertek, hát még ugye itt a vasak helye is a D vesző meg a D érték által megadott. Tehát ez így néz ki, ha azt idealizáljuk, akkor ugye itt egy-egy vonallal jelöljük csak a vasaknak a mennyiségét. Minden esetre egy ilyen keresztmetszetben, hogyha nyíróerő működik rá, akkor ennek a képletnek az alapján úgy fog kinézni a nyírófeszültségi ábra a keresztmetszet magassága mentén, hogy ugye itt a felső szálban mekkora lesz a nyírófeszültség, na mekkora lesz? Nulla lesz, ugye? Mert ez nem más, mint az adott helyen behúzott, tehát ha itt keresem a nyílófeszültséget, akkor a számlálóban a fölötte lévő rész statikai nyomatéka van a semleges tengely helyére, tehát itt nincs fölötte lévő rész, tehát ez nulla. Itt ugye a statikai nyomaték, ahogy megyünk lefelé, egyre nő, tehát valamilyen ilyen formán növekszik a nyírófeszültségnek az értéke. A nevezőben itt ugye van egy ugrás a fejlemez meg a borda között, tehát itt lesz egy ugrás a nyírófeszültségben, mert közvetlenül fölötte a szélesség az B, közvetlenül alatta pedig B vesző, ugye a kettő arányában, hogyha a semleges tengely pedig valahol itt van, ugye az X római egy, tehát az egyes feszültségi állapotnak megfelelő semleges tengely helye, ott lesz a nyírófeszültség maximális, ugye, és akkor onnan pedig csökken az alsó szélső szálig, ahol nulla nyírófeszültségünk van, tehát a tau ábra így néz ki. Hát első feszültségi állapotban tehát ez lesz a csúsztató feszültségnek az ábrája. Ugye ehhez hozzájön még a normál feszültségek ábrája is, hogyha működik ugye nyomaték és nyíróerő a keresztmetszetre. A normál feszültségek ábrája az pedig lineáris. Ugye ez lesz a normál feszültség ábra, azzal, hogy itt a vasak súlypontjában lesz ugye egy szigma vesző per alfa E, meg itt is egy szigma per alfa E érték, hogyha a lineáris ábráig tekintjük a feszültség értéket itt feltüntetve. No, tehát akkor most ennek alapján ugye a keresztmetszet ellenőrzése abból a szempontból, hogy az első feszültségi állapot, tehát a repedésmentes állapot fennáll-e, az azt jelenti, hogy igazolni kell a tartónak a bármely viszintes tengelyében, hogy a húzófeszültség nem lépi túl a betonnak a húzó határfeszültségét. Hát ezt eddig ugye láttuk a tiszta hajlítás esetén, hogy a alsó szélső szálban keletkező húzófeszültség volt igazából a kritikus, ha egy ilyen gerenda van. Tehát, hogyha itt a szigma CT az kisebb, vagy egyenlő, mint az FCTD, tehát a betonnak a húzó szilárdsága, akkor ebből a szempontból nem reped meg a keresztmetszet. De ugye bármely más keresztmetszeti magasságban ugye egy kombinált feszültségi állapot van, van csúsztató feszültség is, meg normál feszültség is, és akkor ennek a kettőnek az együttes hatására kell meghatározni a húzó feszültséget, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fő feszültségeket kell meghatározni. Tehát mondjuk egy tetszőleges helyen, például itt az együttes feszültségek, azok lesznek itt egy tau feszültség, itt lesz egy szigma feszültség, amelynek a hatására keletkező főfeszültségek, ugye a szigma 1, 2, ugye ennek is tanultuk a felírását még a régi időkből. Ugye a szigma per 2 plusz mínusz a 1-2-szer négyzetgyök alatt szigma négyzet plusz 4-szer tau négyzet. Erre a főfeszültség számítására vonatkozó összefüggése, ugye, ha nem emlékeztek, akkor most emlékeztetem önöket, és akkor ennek alapján meg kell határozni azt, hogy az adott helyen keletkező főfeszültségek közül a húzó főfeszültség, amelyik ugye a szigma 1 lenne, az legyen kisebb vagy egyenlő, mint az FCTD. Hát ezt már nem tudjuk olyan egyszerűen eldönteni, hogy ez most melyik helyen lesz kritikus a keresztmetszet magassága mentén. Ezért általában, hogyha ilyet kell ellenőrizni, akkor az egyik kritikus hely az a semleges tengelynek a magassága, ugye, mert ott a normál feszültség ugyan nulla, de a csúsztató feszültség az maximális, tehát ebben a képletben azt kapjuk, hogy ezen a helyen a húzó főfeszültség az meg fog egyezni a csúsztató feszültséggel, ugye ebbe a képletbe, hogyha behelyettesítünk. Tehát akkor most már ellenőriztük ugye a felső szálnál, hát ott nyomás van, tehát ott ez nem veszély, hogy bekövetkezik a repedés. Az alsó szélső szálban, ahol húzás van, tehát ha itt ez teljesült, akkor rendben van. Itt a semleges tengely helyén a csúsztató feszültségnek nem szabad túllépni a betonnak a húzóhatár feszültségét. És hát elvileg ugye bármelyik másik helyen még ez a veszély bekövetkezhet, de praktikusan általában az szokás ellenőrizni, hogy a keresztmetszetnek a hirtelen szélességváltásánál léphetnek fel olyan főfeszültségek, amelyek még a repedés megjelenése szempontjából kedvezőtlenek lehetnek. Tehát akkor itt legalább ugye 1-2-3 helyen célszerű ellenőrizni ezt a feltételt, és hogyha ez ott teljesül, akkor mondhatjuk azt, hogy a keresztmetszet az repedésmentes lesz. Azt is tudjuk, hogy ezeknek a főfeszültségeknek az irányát is meg lehet határozni, mégpedig a viszintes tengellyel bezárt szöge a főfeszültségnek, ugye tangens 2 alfa, tehát ennek a szögnek a kétszerese, az a 2-ször tau per szigma összefüggés alapján kapható, amelynél tehát ugye az azt jelenti, hogy ha a tau az nulla, vagyis ugye a felső vagy az alsó szélső szál közelében vagyunk, akkor ez nulla lesz, a tangens 2 alfa egyenlő nulla az a 180 fok vagy a nulla foknál történik, tehát akkor az alfa értéke az 90 fok, vagyis a függőleges tengelyjel akkor, hogy van? Igen. Tehát akkor a függőleges tengelyjel 90 fokos szöget fog bezárni az alfa szög, igaz? Ha a szigma nulla, akkor ugye ez végtelen lesz, a tangens alfa végtelen az 90 foknál következik be, ha jól emlékszem még, annak a fele pedig 45 fok, tehát amikor a szigma nulla, vagyis itt a semleges tengely helyén vagyunk, akkor főfeszültségek iránya az 45 fokos. Tehát itt ugye a szigma 2 és szigma 1 főfeszültségek, ha a normál feszültség nulla, akkor ez csak a nyomás, ez itt a, bocsánat, inkább fordítva rajzolom, tehát ez lenne a húzás, ez lenne a nyomás, akkor ez 45 fokos szöget zár be a tartó tengelyével, meg hát a függőleges tengelyel is. Ez lenne a szigma 2, ez lenne a szigma 1. És hát ez folyamatosan változik. Ugye ez a szög attól függően, hogy hol vagyunk a tartó magassága mentén. Tehát, hogyha oldalnézetben felrajzoljuk a gerendánknak egy darabját, most már az ő valóságos magasságában, ugye valahol itt alá van támasztva, és valahol itt van a semleges tengelyem, akkor meg lehet rajzolni az úgynevezett főfeszültségi trajektóriákat, amely főfeszültségi trajektóriáknak az a tulajdonsága, hogy lesznek nyomó meg húzó főfeszültségi értékek. Ezeknek a dőlése itt a semleges tengely helyén 45 fok, és ez a nyomó főfeszültségi trajektória ezután szépen így hozzásimul a tartónak a tengelye irányához, lefelé pedig itt átmegy merőlegesbe. Igaz? Míg a másik főfeszültségi trajektória az pedig itt ugyancsak 45 fok, tehát hogyha repedésmentes a szerkezet, ugye ez lesz az érvényes, amely utána szépen hozzásimul itt a tartónak a alsó évéhez, majd pedig itt 45 fokba, vagy 90 fokba fog kifutni a felső szélső szálnál, tehát ugye ez itt a derékszög, ez is derékszög, itt vannak a 45 fokos hajlásszögek. És hát ilyen trajektóriák, azok a tartó hossza mentén egymás után felrajzolhatók. Nem fogok sokat felrajzolni, csak mondjuk egy kettőt. És az sem véletlen, hogy ezeket zölddel meg kékkel rajzoltam, mert hogy a zöld az mindig a betont jelenti, a kék az mindig a vasat jelenti a színes ábráinkon, vagyis a nyomó főfeszültségi trajektóriáknak, a nyomó főfeszültségeknek a beton fog ellenállni alapvetően. Hát ha nem reped be a szerkezet, akkor a húzó főfeszültségi trajektóriáknak is a beton fog ellenállni, de hogyha bereped, akkor viszont a húzó feszültségeket azt már vassal kell majd felvenni, és hát a legtöbb esetben végül is vasalást kell alkalmazni ahhoz, hogy a szerkezet egy normálisan méretezett tartónál a nyírásnak is ellenálljon. Hát ennyit a repedésmentes állapotról, erről többet nem is érdemes mondani, mert hát viszonylag ritka az, hogy a szerkezet tehát ne kelljen nyírásra is megvasalni, vagyis ne repedjen be a tartó a nyíróerőből keletkező feszültség hatására. Illetve hát azt lehet mondani, hogy ha ezt a tipikus nyíróerőábrát nézzük, ami egy statikus teher alapján adott nyíróerő ábra, tehát itt mozgóteher nincsen, tehát ez egy fix lineáris ábra, hogyha a működő teher az konstans, akkor lehetnek a tartónak olyan szakaszai, ahol a nyíróerő nagyon kicsi, tehát ott nem reped be elvileg nyírásra a szerkezet, de ahogy a támaszok felé haladunk, ha ez egy két támaszú tartó, akkor egyre növekvő nyíróerő esetén, ugye itt már biztosan lesznek olyan szakaszok, ahol ez nem áll fenn. Éppen ezért akkor térjünk át arra az állapotra, amikor a szerkezet berepett. És itt most nem keresztmetszetről beszélünk, mert hát igazából a teljes tartót kell vizsgálni. Tehát itt inkább azt írjuk, hogy berepett tartóról van szó a következőkben. Ebben az esetben hogyan lehet a nyírást vizsgálni? Ha most abból a felső ábrából kiragadunk egy olyan rövid tartószakaszt, amelyik mondjuk ott tartózkodik, ahol az a közbenső vonal látható, tehát van egy nyomaték is, meg egy nyíróerő is, amelyek együttesen működnek a szerkezetre, akkor ennek a kis elemi tartószakasznak az egyensúlya alapján lehet kiindulni abból a szempontból, hogy a nyírásból származó nyíró feszültségeket egy ilyen esetben hogyan lehet meghatározni. Tehát van egy ilyen tartóm, amelyikben van, tételezzük fel most csak, hogy a húzott vasakat vesszük itt figyelembe a teherbírásnál, amelyre tehát működik a következő igénybevétel rendszer. Ugye itt bal oldalon működik rá egy M nyomaték, és egy vele egyidejűleg működő V nyíróerő. Egy, hát hogyha ez X távolságra van, ez a keresztmetszet a támasztól, akkor innen egy DX távolságra, vagy delta X távolságra, pedig már egy ettől eltérő, valamilyen mértékben megnövekedett M plusz DM nyomaték, és egy V plusz DV nyíróerő fog jelentkezni. Hát ez egy pozitív-negatív, tehát attól függ, hogy melyik irányba haladunk. Ennek a külső igénybevételnek az egyensúlyozása az úgy történik a keresztmetszeten belül, hogy hát a nyomaték szempontjából, ugye van valahol egy semleges tengelyünk, a berepett keresztmetszetnek megfelelően meghatározott semleges tengely, jelöljük ezt X-el, és akkor erre a tartó részre, ugye itt bal oldalról működik egy normál erő, egy nyomóerő, ugye egy NC nyomóerő ezen az oldalon, és egy NS húzóerő a vasalásban. Ugye ez a hajlítási igénybevételből meghatározható belső erőket jelenti. A DX távolságban lévő tartó részen pedig lesz egy NC plusz DNC, tehát egy megnövekedett normál erő, és egy, ez nem H, ez is N lenne itt, ugye, tehát NS, ezen az oldalon pedig egy NS plusz DNS megnövekedett normál erő. Tehát itt van a semleges tengely. A semleges tengely fölötti részben ugye ide berajzolhatjuk a feszültség ábrát, mondjuk ha lineáris a viselkedése a szerkezetnek, akkor ez egy lineáris feszültség ábra, csak ugye alatta nincsen a betonban húzó feszültség, mert az bereped már a igényvételek hatására. Tehát akkor ezek után, hogyha most valamely viszintes metszetben, mondjuk a semleges tengely alatt, itt szeretném meghatározni a csúsztató feszültségeket, akkor, vagy ennek a semleges tengely alatt kijelölt résznek vizsgálom az egyensúlyát, tehát ennek a sárga elemnek vizsgálom az egyensúlyát, hát akkor ugye azt tapasztaljuk, hogy itt az egyensúly, a viszintes vetületi egyensúly az nem biztosítható, ugye a belső erők szempontjából erre működik innen egy NS erő, innen egy NS plusz DNS erő, amelyek önmagukban nem lehetnek egyensúlyba, tehát ahhoz, hogy az egyensúly fennálljon, itt be kell iktatni valamilyen többlet csúsztató, tehát tangens beta. Tehát ez lenne az az alapvető összefüggés, amely alapján kapcsolatot tudunk teremteni a fajlagos csúsztató erő, a nyíróerő és a nyomaték között. Ha ezek után azt mondjuk, hogy ha DX tart a nullához, akkor tulajdonképpen a semleges tengely magasság változása, hogyha nem, hogyha állandó magasságú a tartó, akkor az tulajdonképpen nulla, tehát csak olyan tartónál létezik ez, amelynek a magassága változó, tehát mondjuk egy ilyen változó magasságú tartó esetén, ahol a vasalás az itt látható, jelentkezik ez a betaszög. Tehát a beta az a változó magasságú tartónak a változásával arányos, akkor ebből következik az is, hogy állandó magasságú tartónál a tangens beta egyenlő nulla lesz, igaz? Vagyis kapjuk azt az alapösszefüggést, amit a későbbiekben fogunk majd használni, hogy a kis k fajlagos csúsztató erő az egyenlő a V per Z-vel. tulajdonképpen, ha összehasonlítjuk ezt a fönti zsuravszi féle képlettel, akkor ha most eltekintünk a B-től, ugye az a szélessége a gerincnek, ami alapján tehát tulajdonképpen a csúsztató feszültséget is meg tudjuk határozni, olyan módon, hogy ez a csúsztató feszültség ezek szerint egyenlő lesz a K per B vevével, vagyis egyenlő lesz V per Z szorozva B vevével. Igazából itt a statikai nyomaték, az inerciai nyomatéknak a hányadosa az, amelyiket a Z belső erőkar helyettesít, ha berepett keresztmetszettel dolgozunk. Tehát az alapképletünk végül is ez lesz, ami alapján meghatározható a csúsztató feszültség is. Ha most visszatérünk ide, és megnézzük azt, hogy ezt a sárga viszintes vonalat, ezt hol veszem fel, akkor tulajdonképpen, hogyha a semleges tengelytől lefelé bármely magasságban veszem fel a viszintes metszetet, ugyanez a helyzet, tehát ugyanaz az egyensúlyi állapot van, vagyis innentől a semleges tengelytől egészen a húzott vasak súlypontjáig ez a K-fajlagos csúsztató erő, ez állandó. Igaz, mert nincsen semmi, ami miatt változna. Na? Ha tovább megyek, és a húzott vas alá jövök a viszintes metszettel, hát akkor viszont ez alatt semmi viszintes erő nem működik a tartóra. A fölötte lévő erők meg egyensúlyban vannak, ugye, mert hát ez a kettő, ez nyilván egyensúlyban van. Vagyis ha alá megyek, akkor a K csúsztató erő, fajlagos csúsztató erő, az nulla lesz. Ugye ez alatt a vas alatt. Tehát itt konstans, emitt nulla. Ha viszont a semleges tengely fölé megyek, akkor, tehát mondjuk itt veszek fel egy viszintes metszetet, akkor ugye e, most nem az ez alatti, hanem az e fölötti résznek az egyensúlyát nézem, akkor az egyensúlyban az e fölötti résznél már a normál erő, ami a betonra működik, az nem ezzel a teljes értékkel lesz azonos, hanem ebből lejön ennek a kis háromszög szerint változó feszültségi ábrának megfelelő normál erő. Tehát a DNC érték is egyre csökken, ahogy megyek feljebb, feljebb, és ha elérem a felső-szélső szálat, akkor az a fölötti, vagy az alatti keresztmetszet is már egyensúlyban van, tehát ennek megfelelően a K csúsztató erő is nulla lesz. Igaz? Tehát ennek a csúsztató erőnek, a fajlagos csúsztató erőnek a változása a keresztmetszet magassága mentén, ezek szerint, ha van egy derékszögű négyszög keresztmetszetem most, legyen ez az első egyszerű típus, és benne itt van valami vasalás, akkor a berepetnek tekintett tartó esetében, ha a semleges tengelyem mondjuk valahol itt van, akkor a csúsztató feszültségi ábra az úgy néz ki, hogy itt nulla lesz a K értéke, ez itt növekszik, növekszik, növekszik a semleges tengelyig, onnantól kezdve konstans az alsó szakaszon, egész a vasakig, és aztán utána lemegy nullára. Tehát ez a kis K ábra, amely tehát most a keresztmetszetben, ugye ezen a bármely viszintes metszeten fellépő csúsztató feszültséget jelenti. Hát ebből persze ugyanúgy kaphatok csúsztató feszültségábrát is, ugye ez csúsztató erő volt idáig, a csúsztató feszültség ez ezzel nyilván arányos lesz, tehát egy ilyen tau ábrát kapok, amely a K per Z, bocsánat, K per B vevé lesz azonos, krétákban van egy kis kő időnként. Új krétákat kaptunk. És hát, hogyha a keresztmetszet az nem ilyen, hanem az előzőek szerinti T alakú keresztmetszet, hát akkor a helyzet az hasonló, mint az előbbiekben is már láttuk. Tehát itt tétezzük, hogy itt van a semleges tengely valahol, akkor a fajlagos csúsztató erő az marad ilyen, mert az nem függ ugye a keresztmetszet szélességétől. Tehát ez azt jelenti, hogy ezen a szélességen működik ugye a tábla síkján merőleges csúsztató erő, fajlagos csúsztató erő, viszont a fajlagos, illetve a csúsztató feszültség az már függ a B-től, tehát ott már egy ilyen ábrát fogunk kapni. Egy T keresztmetszet esetében. No, hát tulajdonképpen ezek a... Akkor nem jó helyre rajzoltam az ugrást, bocsánatot kérek, köszönöm, hogy szólt. Már is javítom. Elnézést kérek, tehát az ugrás az itt van. Igen, és akkor itt még egy picit nő, és itt átmegy ugye függőleges érintőbe, és így fog kinézni a csúsztató feszültség ábra. No, közelről nem láttam olyan jól, mint kicsit messzebbről. Tehát ezek a feszültségek határozhatók meg, illetve fajlagos csúsztatóerő alapvetően a keresztmetszetnek a mentén akkor, hogyha a tartó berepel, és ennek a fajlagos csúsztató erőnek a felhasználásával lehet a továbbiakban majd vizsgálni azt, hogy hogyan lehet ennek alapján nyírásra méretezni a tartó szerkezetét. Ahhoz azonban, hogy ezt megtegyük, ahhoz majd egy olyan speciális modellt kell felvegyünk, amely speciális modell, ugyancsak majd az egyensúlyi feltételek alkalmazásával, alkalmas arra, hogy a tartó magassága mentén is lehessen a belső erőket értelmezni és vizsgálni. Még mielőtt folytatnám, itt már mondtam, hogy a második zárt helynek az időpontját azt áttettük április 29-ére, ami csütörtök, ugyanúgy 17 óra K2-20-21, mert hogy így nem ütközik más, tehát nincs egy napon más zárt helyivel, meg nem ütközik más zárt helyivel. Tudomásunk szerint. Jó? Akkor térjünk vissza a nyírásvizsgálatra. Ugye eljutottunk odáig az előbb, hogy állandó keresztmetszetű tartónál meghatározható ez a bizonyos fajlagos csúsztató erő, a nyíróerő és a csendet kérek, belső erők karjának a hányadosaként. Ha változó magasságú keresztmetszet van, akkor ehhez hozzájön a m per z négyzet szorozva tangens beta többlet. Ezt most azért írtam csak fel, mert ilyen eset akkor szokott előfordulni, hogyha úgynevezett kiékelt tartót alkalmazunk. A tartó kiékelése az azt jelenti, hogy a támaszok felé változtatjuk a magasságát bizonyos szerkezeti vagy statikai okok miatt, viszont a kiékelés az nem minden esetben kedvező a nyírás szempontjából. Erre mutatok itt egy példát, tehát hogyha van egy olyan tartóm, amely egy kéttámaszú tartó legyen, és ennek a szélső támasza, támaszától indulva van egy kiékelésem, tehát itt így folytatódik a tartó, akkor ebben a húzott vasolás az ugye követi a tartónak a vonalát, és valahogy így folytatódik. Ugye ekkor, hogyha itt elmetszünk egy keresztmetszetet valahol, itt kiválasztunk egy keresztmetszetet, akkor erre a keresztmetszetre működő igénybevételek, az lesz a nyomaték, a külső teherből számított nyomaték, és lesz a külső teherből, ugye itt van egy reakció, akkor azzal ellentétesen működő nyíróerő. Tehát ez lesz a VED, a számított nyíróerő, illetve ne is írjuk itt a VED-t, ez legyen csak simán VE, jó? Tehát amit a statikai váz alapján számítok, az ez a nyíróerő lesz. Az ezzel szemben működő belső erők, azok pedig hát ugye itt a nyomott zónában lesz egy N erő, itt lesz egy húzott oldalon egy H erő, vagy legyen NC és NS, ahogy eddig csináltuk. És tulajdonképpen itt van az a bizonyos betaszög, amely a hajlásszögét jelenti ennek a kiékelésnek. És a belső erő, amelyik itt működik, az pedig ennek a szakasznak ugye a belső oldalán működő nyíróerő, amelyik pedig a VED nyíróerőt fogja jellemezni. Hogyha felrajzoljuk a vektor sokszögét ennek a négy erőnek, ami itt látható, ugye az egyensúly biztosítása érdekében, akkor van egyszer az NC, van egyszer a VE, van egyszer a ferdén felfelé ható NS, és tulajdonképpen itt lesz, ezt most ezért pirossal rajzolom, a VED nyíróerő, ami ugye azt jelenti, hogy a statikai váz alapján ebben a keresztmetszetben, a statikai váz az egy vonallal jellemzett gerenda, és annak ebben a keresztmetszetében ugye a nyíróerő ábra alapján meg tudom határozni ezt a nyíróerő értéket. De ugye a külső-belső erők egyensúlya alapján ugye a vektor sokszöget felrajzolva azt látjuk, hogy annak következtében, hogy a húzott vasban lévő húzóerő az nem viszintes. Ha viszintes lenne, ugye akkor a VE meg a VED az azonos lenne, tehát egy párhuzamos övű tartónál az a kettő egyforma. De mivel ez nem viszintes, hanem egy beta szöget zár be a viszintessel, ezért az a nyíróerő, amire méretezni kell majd nyírásra a tartót, az ennél kisebb lesz, mégpedig ennek a NS erő függőleges vetületével lesz kisebb. Ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy a vasban lévő húzóerőnek a függőleges komponense az egyben, tehát ebben a viszintes vasban, vagy a húzott vasban lévő húzóerőnek a függőleges komponense egyben csökkenti a nyírási igénybevételt, vagyis annak egy részét azt ez a függőleges komponens egyensúlyozza. Tehát ilyen esetben azt mondhatjuk, hogy ez egy kedvező irányú kiékelést jelent a tartónak a viselkedése szempontjából. Egy ellenpéldát, ha felrajzolunk, ahol úgy van kiékelve ez a két támaszú tart, hogy a szélső támasztól csökkenő magasságú a keresztmetszet, akkor ugyanezt az elvet itt alkalmazva, tehát itt fölveszem a metszetemet, működik rá a nyomaték, meg a nyíróerő. Megint csak van NS és NC húzó és nyomóerő, amelyek biztosítják ugye az egyensúlyt, és a belső nyíróerő, tehát a VED és az NC. Ha most felrajzolom ismételten ezt a vektor sokszöget, akkor itt van az NC, itt van a VE, és most lefele hat az NS, tehát lefele dől az NS, és így záródik a vektor sokszögem. Tehát ebben az esetben azt látjuk, hogy a statikai váz alapján számítható nyíróerőnél nagyobb lesz az a nyíróerő, az a belső nyíróerő, amire a keresztmetszetet utána ellenőriznem kell, méreteznem kell. Tehát ez egy kedvezőtlen alakú kiékelést jelent. Mint általános szabály, azt lehet mondani, hogy akkor kedvező a kiékelés, hogyha a kiékelés vonala, az követi a nyomatéki ábra változásának a vonalát. A nyomatéki ábra változása itt ugye egy, ugye a nyomatéki ábra itt nullából növekszik. Ha a keresztmetszet is egy kisebb értékből egy nagyobb érték felé növekszik ugyanabban az irányba, akkor kedvező a kiékelés. Hát itt meg pont fordítva van, tehát a nyomaték ábra így növekszik, a keresztmetszet viszont csökken, akkor a kiékelés kedvezőtlen lesz. Hát ugyanezt egy több támaszú tartónak a középső támaszánál is el tudjuk képzelni. Egy több támaszú tartó középső támaszánál a nyomaték az, tehát hogyha a kiékelésem ilyen, a nyomatéki ábra az, ha ide fölé rajzolom, az hát valami ilyen lesz, ugye? Tehát egy több támaszú tartó támasza fölött lesz a legnagyobb nyomaték. Látható, hogy a nyomaték növekedésével a tartó magasság is növekszik. Tehát egy középső támasznál, közbenső támasznál ez a típusú kiékelés, ez kedvezően befolyásolja a nyíróerőnek az alakulását is. Tehát ez is kedvező ennek alapján. No, hát ezt csak azért vetettük itt közbe, hogy a tartó alakjának a megválasztásánál is ügyelni kell arra, hogy a méretezés szempontjából a szerkezet alakját lehetőleg kedvezően alakítsuk ki. És akkor most térjünk rá arra, hogy a nyírás vizsgálata berepet tartó esetén hogyan történik. Annak fényében, hogy eddig odáig jutottunk el, hogy egy berepett tartó esetén meg tudjuk határozni azt a fajlagos viszintes csúsztató erőt, amely fajlagos viszintes csúsztató erő a nyírásból származik. És azt is láttuk, hogy ez a fajlagos viszintes csúsztató erő a semleges tengely alatti szakaszokon a legnagyobb, az előző ábrákból ez kiderült, és ezen a szakaszon állandó is. Ahhoz, hogy ennek a hatását vizsgálni tudjuk, alakítsuk át a gerendánkat, amelyet most már a teljes méretével, nem csak a statikai vázával jellemzünk, hanem a teljes magasságával, és mondjuk egy kéttámaszú tartónak a felét felrajzolva egy ilyen tartót tudunk ábrázolni. Helyettesítsük ennek a tartónak a homogén szerkezetű viselkedését egy vele egyenértékű, statikailag legalábbis egyenértékűen viselkedő rácsos szerkezettel. Ennek a rácsos tartónak, ennek a helyettesítő rácsos tartónak a tulajdonságai következők lesznek. Lesz neki egy nyomott öve, ugye ez a hajlításból meghatározható nyomóerő a felső övében a tartónak, amelyet ugye az NC normál erővel jellemezhetünk. Hogyha ezt a NC normál erőt redukáljuk egy ilyen felső övbe, akkor tulajdonképpen a tartónak a nyomással szembeni viselkedését ezzel tudtuk helyettesíteni. Ugyanígy az alsó övben lévő húzott vasakban keletkező húzóerőt, azt koncentráljuk egy alsó övébe a rácsos tartónak. Itt nem is nagyon van szó arról, hogy ezt helyettesítettük, mert ugye a vasak azok amúgy is egy ilyen rúd alakjában jelennek meg a betonkeresztmetszetben, tehát ez gyakorlatilag a vasaknak a helyét jelentő alsó húzott övet jelent. És akkor nézzük meg, hogy a kettő között mi van. A kettő között van az előzőek alapján mutatott nyírási igénybevétel, amelynek a felvételére, ahogy az előző óra elején láttuk, ugye a főfeszültségek irányába, vagy többé-kevésbé a főfeszültségek irányába mutató rácsrudakat iktassunk be. Tehát a nyomó főfeszültségek irányába iktassunk be nyomott rácsrudakat, a húzó főfeszültségek irányába iktassunk be húzott rácsrudakat. Most ezt így rajzoltam fel, hogy ezek a csomópontban csatlakoznak, hogy egy ilyen tipikus rácsos tartóként nézzen ki a dolog. De hát minden esetre ugye ezeket a rácsrudakat, amelyek tehát a nyírásból származó feszültségeknek a felvételére alkalmasak, azokból a feszültségekből származó rúderőknek a felvételére alkalmasak, kötik össze a rudunknak az alsó és a felső övét. Tehát ezzel a helyettesítő rácsos tartóval fogjuk modellezni a gerendánknak a tényleges viselkedését. Ezt a helyettesítő rácsos tartó modellt először egy Mörs nevű mérnök alkalmazta, ezért Mörs-féle rácsos tartó modellnek nevezik. Alapvetően ezt először, meg elég régóta már a nyírás vizsgálatára alkalmazzák ezt a Mörs-féle rácsos tartó modellt, de manapság már egyre inkább elterjed olyan betonszerkezeteknek, vasbetonszerkezeteknek a vizsgálatára, ahol a klasszikus rugalmasságtan szerinti vizsgálatokat csak valamilyen bonyolultabb véges ellenprogrammal vagy hasonló módon lehet meghatározni, hogy az erőjátéknak a helyettesítésére a szerkezetet ilyen rácsos tartó modellel helyettesítik, és a rácsos tartó modellben az egyes rácsudakban meghatározható erőknek a meghatározásával tudjuk utána a tartónak a viselkedését meghatározni. Tehát, hogyha van egy ilyen helyettesítő rácsos tartónk, amelynek a jellemzésére ugye azt kell még megadnunk, hogy ezeknek a rácsrudaknak a dőlése az milyen, tulajdonképpen a szerkezetnek a vizsgálata elvégezhető. Tehát, ha most egy viszintes metszetet felveszünk valahol itt a tartó hosszmetszete mentén, valahol a semleges tengely alatt, akkor tulajdonképpen ugye ebben a viszintes metszetben fellépő K fajlagos csúsztató erőknek a ismeretében lehet vizsgálni a rácsos tartó rácsúdjainak a egyensúlyát és az ebből meghatározható rácsúderőket. Tehát még egyszer, a rácsos tartó felsővében keletkező nyomóerőt és az alsóövében keletkező húzóerőt azt a nyomatéki igénybevétel alapján határozzuk meg az előző tanulmányok szerint. A rácsulakban keletkező húzó, illetve nyomóerőket pedig a gerinc valamilyen magasságában felvett viszintes metszetben működő fajlagos csúsztatóerők szerint, amely fajlagos csúsztatóerőket pedig az előző órán meghatározott módon tudjuk kiszámítani. Tehát tulajdonképpen nekünk azt kell vizsgálni, hogy ennek a fajlagos csúsztatóerőnek a hatására milyen erőrendszer keletkezik a rácsúd rendszerben, mégpedig ugye ezt fajlagosítani kell valahogy, tehát ugye a rácsúdaknak vannak, van bizonyos távolsága, ezeket jelöljük S vevével, ez a gerincben mért távolsága például a húzott rácsudatnak, illetve a nyomott rácsudatnak is ez a távolsága van. Tehát, hogyha ezt fajlagosítani akarjuk, akkor egy ilyen rácsudban fellépő erőt, azt, hogyha egységnyi hosszúságú rúdra akarjuk alkalmazni, akkor el kell osztani ezzel az SVV távolsággal, és akkor megkapjuk a hossz mentén fellépő erőknek a értékét. Tehát a vizsgálatot ezek alapján visszavezetjük egy olyan vizsgálatra, amelynél három erő egyensúlyát vizsgáljuk, tehát a beton nyomott rácsúdjában keletkező fajlagos rácsúderő lesz ebből az egyik, a húzott rácsúdban, amelyet most nem titkolom tovább, azt nyilván valami betonacél fogja ellensúlyozni, tehát az ebben keletkező húzó erőtnek a fajlagos értékét fogjuk NS-sel jelölve egy másik erőkomponensnek tekinteni, illetve a viszintes mentén pedig az előzőek alapján meghatározott kis K fajlagos csúsztató erő fogja jelenteni a harmadik erőt, amely alapján az egyensúly vizsgálatára sor kerülhet, és akkor egyszerűen két tengely irányába felírva a vetületi egyensúlyi egyenleteket, tehát mondjuk ez lesz az egyes tengely, ez lesz a kettes tengely, akkor ezeknek a rácsudatnak a hajlásszöge ismeretében, amelyek közül ez szabványos jelölésként, tehát ezt használja a szabvány is, a nyomott rácsút dőlését tetával, a húzott rácsút dőlését alfával jelölve, meg lehet határozni ezeknek az erőknek a nagyságát. Írjuk fel tehát ezeket az erőket. Itt most tehát a K az egy egységnyi hosszúságú tartószakaszra vonatkozik, az NC is egy egységnyi hosszúságú tartószakaszra vonatkozik, tehát ezek fajlagos erők, és az NS is egy egységnyi hosszúságú tartószakaszra vonatkozik, tehát ez is egy fajlagos erő. Vagyis az egyes tengelyre felírt és a kettes tengelyre felírt egyensúlyi egyenletek alapján, ugye most is az egyensúlyhoz fordulunk, mint legfontosabb feltételhez, az egyes tengelyre felírva az NC beton nyomóerő szorozva színusz tetával, mínusz az NS fajlagos húzóerő, amelyet, hogyha ennek a húzott rácsúnak, mint acél keresztmetszetnek a keresztmetszeti területe az AS vevével van jelölve, tehát ez egy ferde acél, amely összeköti a nyomott és a húzott övét a tartónak. Tehát akkor ennek az erőnek a nagysága AS vevé, szorozva szigma S vevé, tehát ebben a vasban keletkező húzófeszültségnek az értéke, osztva S vevé, ugye mert fajlagos, egy méter hosszúságú szakaszra jutó értékét akarjuk meghatározni. Ezt még meg kell szorozni szintén színusz alfával, hogy a függőleges vetületét kapjuk meg, egyenlő kell legyen nullával, ugye? Tehát ez lesz az egyes tengelyre felírt vetületi egyenletünk. A kettes tengelyre felírt vetületi egyenletünk hasonlóképpen fog kinézni. Itt ebbe szerepel egyrészt a K fajlagos csúsztató erő, amelynek egyébként, tehát hogyha párhuzamos övű tartónk van, az értéke az V per Z, tehát rögtön beírhatjuk ezt, hogy V per Z, és akkor mínusz, ebből le kell vonni az NC, tehát a beton egységnyi hosszra eső rúderejének a vetületét a viszintes tengelyre, tehát szorozva koszinusz tetával, és mínusz, megint csak az NS, írjuk ide ezt az AS vevé, szigma S vevé per S vevé értéket, hogy lássuk, hogy itt erről van szó. Tehát AS vevé, szigma S vevé per S vevé, szorozva koszinusz alfával, egyenlő nulla. Tehát ez a két alapegyenlet, amiből szeretnénk meghatározni a rúderőket, illetve hát a rúderők alapján szeretnénk meghatározni, hogy hogyan lehet a keresztmetszet méretezését elvégezni. Ehhez először fejezzük ki az egyes egyenletből az NC-t, és azt írjuk be a kettes egyenletünkbe, tehát az egyből az NC normál erő az egyenlő lesz AS vevé szorozva szigma S vevé per S vevé szorozva színusz alfa per színusz teta. És akkor ezt beírjuk a kettesbe, amely kettes egyenlet, ezek után úgy fog kinézni, hogy V per Z. Törik ez a kréta, mint a nagyon rideg anyagból van. Tehát V per Z, mínusz, és akkor ugye ki lehet emelni az AS vevé szorozva szigma S vevé per S vevét az összes többi tagból. És akkor az egyszer meg van szorozva a sinusz alfa per sinusz teta szorozva koszinusz tetával. És ehhez ugye hozzá kell adni, ott pedig a koszinusz alfát. És ez kell egyenlő legyen nullával. Hogyha most itt átalakítjuk a zárójelben lévő összefüggéseinket, akkor azt kapjuk, hogy itt van sinusz alfászor, tehát itt a zárójelben sinusz alfa, szorozva kotangens, teta, és hogyha ezt számlálatosan nevezőt is megszorozzuk itt még színusz tetával, akkor hogy van? Igen, színusz alfászor kotangens teta, és akkor plusz koszinusz alfa szorozva sinusz teta per sinusz teta. Valamit elrontottam. Koszinusz alfa szorozva sinusz alfa per sinusz alfával, akkor ebből ki tudjuk emelni a koszinusz alfa per sinusz alfa, az lesz kotangens alfa, tehát ki tudjuk emelni a sinusz alfát majd belőle, mert így szól a szabvány szerint felírható képlet, hogy kotangens teta plusz kotangens alfa szorozva sinusz alfával. Igen, tehát ez lesz az összefüggés, amely kapcsolatot teremt tehát a fajlagos nyíróerő, tehát ennek alapján a V per Z egyenlő lesz ugye az AS vevé, szigma S vevé, S vevé, és akkor itt marad a kotangens teta plusz kotangens alfa szorozva sinusz alfa értékkel, amely tehát, hogyha ismerjük a fajlagos csúsztató erőt, vagy hát ismerjük a nyíróerőt és a belső erőkart, ugye, amit a nyomaték alapján meg tudunk határozni, vagy meg tudunk becsülni. Ismerjük a vasalásnak a mennyiségét, kiosztását, ismerjük a hajlásszögét ezeknek a rácsúraknak, akkor ki tudjuk ebből számítani a egy vasra jutó feszültségnek az értékét. De igazából nem ezzel érdemes nekünk foglalkozni, hanem igazából azzal van érdemes foglalkoznunk, hogy egy vas kiosztással, tehát egy adott átmérőjű vashoz tartozó vaskeresztmetszettel, ha az bizonyos távolságokra osztjuk szét a hossz mentén, és ismerjük ennek a vasnak a határszilárdságát, akkor azzal mekkora nyíróerő vehető fel. Tehát ennek az összefüggésnek a segítségével ki tudunk fejezni egy VR, egy S indexet adjunk ennek. Tehát, hogyha a vasalását ismerjük ennek a húzott nyomot övet összekötő nyírási vasalásnak a mennyiségét, akkor ebből az ezáltal felvehető nyíróerőnek a maximális értékét megkapjuk úgy, hogy ez egyenlő lesz az AS vevé FS Y vevé. Tehát ez a rácsrudakat jellemző vasalásnak a hatásszilárdsága szorozva Z-vel, osztva S vevével, és szorozva kotangens teta plusz kotangens alfa, szorozva színusz alfa. Tehát ez lesz az a nyíróerő, amit a húzó erők alapján a keresztmetszetben alkalmazott vasalás segítségével, ami a húzott nyomott övet összekötő úgynevezett nyírási vasalást jelenti, mekkora nyíróerőt lehet felvenni. No, itt ugye van egy ilyen összefüggés, amelynek a értékeit azt hát meg kell valahogy határozni. Az alfa értéke az viszonylag egyszerű, mert az alfa az nem lesz más, mint a húzott nyomott övet összekötő, most már nevezzük ezt továbbiakban, nyírási vasalásnak a hajlásszöge a tartó tengelyéhez képest. Hát ez a nyírási vasalás, ez lehet ilyen ferde irányú, amit felhajlított vasalásnak szoktunk nevezni, majd lehet a tartó tengelyre merőleges irányú, amelyik tipikusan a kengyelezés. Ugye idáig is tettünk a tartóba kengyeleket. Hát most látjuk, hogy ennek a kengyelnek a szerepe a nyírási teherbírás szempontjából mit jelent. Tehát az alfa szög az vagy 90 fok, és akkor kengyeleink vannak, amelyek a nyírási vasalást fogják jelenteni. Vagy ha ilyen ferde vasakat használunk, akkor az alfa értékét azt általában 45 fokra szokás felvenni, és ez pedig felhajlított vasalást fog jelenteni, és hívjuk ezt ugye továbbra is nyírási vasalásnak. Hát ez lesz a nyírási vasalásunk. Ez vonatkozik az alfára. Hogyan határozzuk meg a tetát? Hát a teta igazából, ugye amikor felhasználtuk a trajektóriákat, akkor azt láttuk, hogy a betonban keletkező nyomó főfeszültségek, ugye a tartónak a semleges tengelyében ott 45 fokosak, tehát adódik az ötlet, hogy akkor vegyük fel azt a kotangens tetát, illetve a tetát 45 fokra, ami esetén ugye a kotangens teta az 1 lenne. És ez volt tulajdonképpen az eddigi szabályzatok, köztük a még érvényben lévő magyar szabályzatnak is a előírása, hogy a teta az legyen 45 fok, és akkor ennek alapján minden adatunk itt ismert. Azonban azt is látjuk, hogy ez a főfeszültség, ez a nyomó főfeszültség, ez nem a nyomott zónában különösen, ugye, nem 45 fokos, hanem egyre ellaposodó, és hát aztán, amikor a nyomott övbe érünk, de akkor már a nyomott rácsról van szó, ott a felső övben, ott pedig vízszintessé válik. Ezért aztán az eurókód szabvány az azt mondja, hogy ne kössük meg ennek a tetának az értékét 45 fokba, hanem a dőlését azt változtathassuk bizonyos határok között, és alapvetően a tervezőnek a belátására bízza, hogy mekkora legyen ez a tetaszög. És hát akkor ehhez most már nem tudok mit hozzátenni, mint hogy az eurókód szerint azt mondja, hogy ez a kotangens teta érték, az változhat 1 és 2,5 között, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy 45 fokos és 22,6 fokos dőlésű tetát enged meg ez a szabályzat, és akkor annak megfelelően, hogy miért választunk, lehet meghatározni ezt a teherbírást. Ennek még szerepe lesz egy másik ellenőrzésnél is, úgyhogy azért ez nem teljesen egyértelmű, hogy mekkorára célszerű felvenni, meg egyéb hatások is befolyásolják, de hát ez még a továbbiakban lesz bemutatva. No, hát talán annyit akkor, hogy az MS szerint, ezt is ide beírom zárójelbe, hogy az MS szerint a kotangens teta az egyenlő 1, tehát a teta az 45 fok volt, ez az MS az a magyar szabványt jelenti. Ha tehát ezek után azt mondanánk, hogy legyen MS szerinti a méretezés, akkor itt a kotangens teta az 1. Ha a kengyelezésünk van, ugye ahol az alfa egyenlő 90 fok, akkor a kotangens alfa az mennyi? Trigonometria. Tessék? Hát szerintem 0, nem? Tehát akkor ez 0, a színusz alfa 1, tehát akkor kengyelezés esetén és kotangens teta egyenlő 1 esetén ez marad. Tehát a kengyel által felvehető nyíróerő értékét ezzel a képlettel lehet meghatározni. Hát aztán minden más esetben, tehát hogyha azt mondjuk, hogy a kotangens, illetve az alfa legyen 45 fok, tehát egy ilyen felhajtott vasam van, és maradjon 45 fok a kotangens teta is, tehát akkor ez 1, ez is 1, igaz? Ha ez 45 fok, a színusz alfa 45 foknál mennyi? Na mennyi? Gyök 2 per 2 szerintem, nem? Tehát akkor 1 meg 1 az 2, gyök 2 per 2 az gyök 2 per 2, tehát akkor ez szorozva gyök 2-vel lesz a nyírási teherbírás. Vagyis, hogyha felhajtott vasam van, ugyanakkor a vaskeresztmetszettel, ugyanolyan esetben 1,414-szer akkora nyíróerőt lehet felvenni, mint kengyellel. Ugye? Ez következik ebből. Hát aztán mindenféle variáció lehetséges. Na de ez még csak az egyik dolog volt. A másik dolog, hogy ellenőriznünk kell a betonban lévő nyomóerőnek a felléptét is, és az ottani normál erőnek a nagyságát is. Hát ehhez most a második lépésben ott fejezzük ki az ASV, tehát az első képletből az ASVV, szigma SVV, SVV-t az NC-vel, tehát megint csak az egyből írjuk fel azt, hogy az ASVV, szigma SVV per SVV, tehát a fajlagos húzóerő, az egyenlő lesz az NC, bocsánat, NC szorozva színusz teta per színusz alfa, és ezt írjuk be a kettes összefüggésbe, ami tehát ott látható, akkor azt kapjuk, hogy a V per Z mínusz NC szer koszinusz teta, és mínusz, tehát akkor most a helyet kell beírjuk ugye ezt, tehát NC szer szinusz teta per szinusz alfa szor koszinusz alfa, NC szorozva szinusz teta per szinusz alfa szorozva koszinusz alfa, egyenlő 0. Vagyis ebből a V per Z az egyenlő lesz, és akkor az NC-t emeljük most ki, NC szorozva koszinusz teta, és akkor itt pedig van sinusz teta szorozva kotangens alfával, pluszban. Igen, sinusz teta szorozva kotangens alfával. Ha most az NC-nek a fajlagos értékét azt megbecsüljük, a fajlagos határértékét megbecsüljük, akkor azt kell nézzük, hogy ugye az NC-nek van egy hajlásszöge. Ez az NC. Most, hogyha egységnyi vízszintes szakaszra nézzük ennek a fajlagos értékét, akkor az NC rúd, tehát az a rúd, amiben ez az NC erő keletkezik, akkor, hogyha egységnyi hosszúságú tartószakaszt nézek, tehát egy egységnyi darabot, akkor ide a végpontjából egy merőlegest bocsátva ide, kapom meg azt a keresztmetszetet az egyhez képest, amire ez az NC működik. Ugye, hogyha ez teta, akkor ez itt sinusz teta, ez a hossz, följebb húzom. Tehát ez a hossz, ez sinusz teta. Tehát az NC erő, az erre a sinusz teta magasságú és B szélességű, tehát tartó keresztmetszet szélességű keresztmetszetre működik. Vagyis ennek alapján az NC-nek a maximális értékét, tehát amekkorát fel tud venni ez a rudacska, azt úgy kapom meg, hogy az egyenlő a B vevé, tehát az a szélesség, szorozva ezzel a magassággal, tehát a sinusz tetával, és szorozva még egy valamilyen módosító tényezővel a beton nyomószilárdsága. Tehát ez a módosító tényező azt veszi figyelembe, hogy nem a szabványos próbatestnek megfelelő nyomószilárdsága van egy ilyen rudacskának, hanem ahhoz képest egy eltérő érték, amit a tartó magasságától és hasonló paraméterektől függ, amit a szabályzat azt megad, de minden esetre egy ilyen maximális rúderőt tud felvenni ez a rudacska. Hát ha ezt ide beírom, akkor ebből azt kapjuk, hogy ebből a V, R, C, tehát amit a beton által felvehetek, mint maximális nyírójárat, azt ennek az egyenletnek az átalakításával kapom meg. Az egyenlő lesz tehát ez a B vevé szorozva Z, ugye átszorozva, szorozva nü FC D, és ez van szorozva, akkor, hogy innen kiemelek sinusz tetát, ebből az összefüggésből, akkor ezt úgy kapom, hogy sinusz négyzet teta szorozva kotangens teta, ugye, hogyha itt a koszinusz, tehát innen sinusz kiemelek, akkor nevezőben is van egy sinusz, tehát akkor ez kotangens lesz, és itt is kiemeltem a sinusz plusz kotangens alfa. Tehát ez lesz a beton által felvehető maximális nyíróerő. Itt még a szabályzat a közelítést alkalmazza még, hogy a sinusz négyzet teta az nem más, mint 1 per 1 plusz kotangens négyzet teta. Vagyis ezzel, amit a szabályzatban megtalálnak, mint képletet, úgy néz ki a beton nyomás által felvehető maximális nyíróerő, hogy B vevé szorozva Z szorozva nűször FCD, és akkor ez szorozva van kotangens teta plusz kotangens alfa per 1 plusz kotangens négyzet alfa. Tehát ez lesz az a nyíróerő, amit a beton nyomott rudacskái fel tudnak venni, és akkor nyilván az a nyíróerő, amit egy gerenda önmagában egyensúlyozni tud, az a kettő közül a kisebbik kell, hogy legyen, ugye? Tehát egyiket sem léphetem túl. No, hát az időnk az lejárt, de még a következő órán majd ezt folytatjuk. Tehát itt alapvetően ez a két képlet, amit fizikailag le tudunk vezetni, és a szabályzatok is ezt alkalmazzák, alkalmas arra, hogy egy beton rúdnak a nyírási vizsgálatát el tudjuk végezni. Köszönöm szépen!